Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a kompusztai református templomról fogjuk kérdezni dr. Kenyeres Tibor helytörténeti kutatót. Isten hozott, Tibor!
Örömmel érkeztem a rádióba, magam is tisztelettel és nagyra becsüléssel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat és szerkesztő urat.
Mindketten kutattuk ennek a szakrális helynek, református templomnak a történetét. Ez a terület a Kiskunság hajdani és napjainkig megőrzött pusztáinak egyike, Kecskeméttől nyugatra elterülő Kerekegyháza határában. Egykor talán középkori templomok is állhattak itt, majd a török kor után sokáig csak pásztorok és betyárok szálláshelye. A tanyavilág kialakulásával, sűrűsödésével szükség lesz itt egy imahelyre. Mesélj erről nekünk, miért és mikor épült itt fel ez a kumpusztai templom?
Ha távolabbról indítanánk a történetet, akkor a török hódoltságig kellene visszanyúlnunk, hiszen az egész Kiskunság mai település szerkezetét is szinte a török hódoltság határozta meg. A hódoltság előtti sűrűn fekvő kisebb falvak ugyanis eltűntek, és a hódoltság végére kialakultak azok a nagy határú városok, Kecskemét és a felső kiskunsági kun szállások, amelyek területén több árpádkori vagy középkori falu is volt. A jelenleg felső Kiskunságban Bács-Kiskun megye északi részén található Kerekegyháza város északnyugati határában valóban az úton járókat, a turistákat, a vándorokat egy magányos szántóföldek, legelők és tanyák közé ékelt fehér falu templom fogadja. Sokakban áhítat gyúl, de legalább a kíváncsiság mindenkiben föl kell, hogy hogyan is kerül a pusztába egy építményektől távol álló templom, mi is ennek a története. Hiszen ez nem egy egyszerű kápolna, hanem egy tornyos, harangokkal ellátott szabályos templom. Nos tehát a török hódoltság végére üressé váló kerekegyházi pusztát az ott helyben lakó pásztorkodó elemek 1745-ben a Jászkun önmegváltása redemció során nem tudták megváltani. Így aztán ennek a kerekegyházi pusztának fele részét jászárok szállás váltotta meg, további 2/6 részét Fülöp szállás, és a puszta északnyugati 1/6 részét Kunszent Miklós váltotta meg, ezt a területrészt nevezték évszázadokon át Kun kerekegyházának. A megváltó anyateleküléstől Kunszent Miklóstól mintegy 30 kilométernyire fekszik ez a területrész, ezért bő évszázadon át a Kunszent Miklósiak is főként legelőnek, vagy inkább szántónak használták ezt a pusztát, majd az 1800-as években itt is kialakult a tanyásodás folyamata, azt hiszem ez ismert a rádióhallgatók előtt is, először ideiglenes szállások jöttek létre, majd életvitelszerűen is megtelepedtek itt az emberek. A Kun kerekegyházán lakó katolikusok könnyebb helyzetben voltak, hiszen az 1857-ben létrehozott kerekegyháza mintegy 6 kilométernyire fekszik a területtől, ami azért az elmúlt századokban még gyalog sem jelentett különösebb akadályt a templomba járók számára. Viszont a reformátusoknak azért a 30-35 kilométer utak nélkül már komoly akadályt képezett a rendszeres templomba járás előtt. 1897-ben ezért a Kunszent Miklósi Református Egyházközség egy leány egyházközséget hozott létre ezen a területen, és az egyházközség lelkésze Baksai Sándor, aki egyébként a Solti Egyházmegye esperese is volt, javasolta, hogy tornyos templomot kell ide a pusztába építeni. A gondolatot és a szót tett is követte, telket vásároltak, összegyűjtötték a templom építéshez szükséges, nélkülözhetetlen pénzt, és 1901-ben elkészült a templom, amelyet 1902-ben Baksai Sándor, mint esperes és gyülekezeti lelkész fel is szentelt.
Köszönjük, hoztál nekünk egy idézetet, megosztanád velünk Baksaival kapcsolatban.
Így van, engedtessék meg akkor egy rövid kitérő Baksai Sándor személyére, hiszen ő nem teljesen közönséges református lelkész, egy vidéki ige hirdető volt, hanem ennél egy sokkal érdekesebb személyiség. Baranyában született Nagypetert településen, első oskoláit tanító édesapja keze alatt végezte, majd Csurgón folytatta. Életének összes többi része a Duna-Tisza között a Kiskunságban, a mai Bács-Kiskun megye területén zajlott. Kecskeméten volt középiskolás és teológiai tanulmánya itt is ott végezte. Ezt követően Kiskunhalason a református gimnáziumban 7 évig volt gimnáziumi tanár, feleséget is ott vett magának, egy tanártársa leányát, Hetesi Viktóriát vette el. 1862-től 1866-ig a dunamenti érsek családon volt református lelkész, és ezt követően 1866-tól egészen a haláláig, 1915-ig Kunszen Miklóson volt igehirdető prédikátor. Élete tehát fizikailag nem nagy távolságokra terjedt ki, nem volt egy nagy utazó Baksai Sándor. Az ő élete sokkal inkább mélységében jellemző, ha úgy tetszik, egy sűrű és gazdag életpályája volt neki. Ige hirdetéseit a halála után kiadták kötetben is, mint egy 200 darabot, tehát ez egy alapos merítés arra, hogy állíthassuk, hogy szép irodalmi igénnyel megformált prédikációi vannak. Tudjuk a kortársaktól azt is, hogy az 1800-as évek második felében ő volt a nagy református ige hirdető. Többek között Jókai Mór temetésén, vagy éppen Szilágyi Dezső miniszterelnök temetésén ő hirdette az igét. Emellett azonban szép irodalommal is foglalkozott, a korban igen kedveltek voltak elbeszélései, kisregényei, amelyek közül nem egy a kor híres heti lapjában, a Vasárnapi Újságban látott először napvilágot. Mindemellett műfordítói tevékenysége is jelentős. Teljes egészében magyaros versformában fordította le Homérosz Iliászát. Említettem, hogy a Vasárnapi Újság című korabeli képes, népszerű heti lapnak rendszeres gyakori szerzője volt Baksai Sándor. Így 1904-ben a lap, amikor bemutatta őt dunamelléki református püspökké választása után, akkor a tudósítás kitért erre a pusztabeli templom építésre. Idézem a lapsorait. Egy 20-25 négyszögmérföldnyi sík puszta közepén van puszta kerek egyháza. 200 ember lakja, szétszóródott tanyákban, kik csak akkor hallanak harangszót, mikor Kecskemétre mennek a vásárra. Baksai feltette magában, hogy templomot épít kerek egyházának. Nem is titkolta ezt a szándékát. Hát aztán van-e rá pénz? Kérdezik tőle kétkedve. Nem kell ahhoz pénz, csak egy-két jó ember. Hát, ha nem lesz jó ember, nem is kell. Lesz egy-két özvegyasszony. Lett is egy szép prédikációra sok. Egyenként, tízenként, ötvenenként, százanként gyűltek a koronák, minden külön megkeresés nélkül. Pesten szolgáló cselédek, rendőrök, postások, üzletemberek, még Bécsből és Szarajevóból is küldözgették ajándékaikat. Egy esztendő alatt együtt volt a csinos kerek összeg. Másik esztendőben készen emelkedett a szép tornyú kőtemplom a puszta közepén. Hát aztán ki prédikál már most ebben a templomban? Kérdezték az öcsém uramék. Senki, felelt a mi papunk. Ez a torony fog prédikálni napról napra, hathatósabban, mint a legékesen szólóbb prédikátor.
Köszönjük szépen! Kumpusztán van egy régi temető, amiben vannak régi fejfák. Erről mit kell tudnunk?
A tanyásodás folyamata oda vezetett, hogy az 1910-es népszámlálás szerint ennek a puszta résznek a lakossága már 660 lelket tett ki. Katolikus és református felekezetű elődeink éltek itt. Ez a népesség már szükségessé tette azt, hogy legyen egy temető is. Tudjuk azt is református részről, hogy már az 1860-as években folytak itt temetkezések. A helyben lakó református tanító volt felruházva az előkönyörgő tanítói címmel, ami azt jelentette, hogy vasárnaponként egyszerűbb istentiszteleteket is tartott, illetve a temetéseket is ő maga végezte el. Baksai Sándor csak igen ritkán például tanítók temetésére érkezett ki Kunszen Miklósról. Egy közös temetőt jelöltek ki az egykori Sózónak nevezett domb tetején, amelyben szép egymás mellett megférnek a katolikus és a református síremlékek. A református részen látható néhány akácfából faragott, egyszerűen megmunkált fejtől való fa, ahogy ezen a vidéken nevezték, hiszen itt nem használták régen a kopjafa kifejezést. Ezeken sajnos ma már feliratok, évszámok nem láthatók, az idő vasfoga elrágta őket. Az egyik darabon lehet kivenni egy 1921-es temetkezési évszámot, és minthogy ezek kezeletlen faanyagok voltak, így a többi bevésés mára már nem olvasható. Van közöttük egy különös is, nyilván egy házaspárnak vagy jegyespárnak emléket állító fejfapár, egy jellegzetesen férfi és egy jellegzetesen női szimbolikát viselő fejfa van szorosan egymás mellett, tehát nyilván ők összetartozókat jelölnek. Ma ez a temető az önkormányzat kezelésében van, és már csak törzsökös, kumpusztai, kunkerekegyházi családok temetkeznek ide.
Köszönjük szépen! Rövid zenei szünet után folytatjuk, kérjük továbbra is tartsanak velünk! Thank you. Köszöntjük ismét a Mária Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a Kumpusztai Református templomról beszélgetünk dr. Kenyeres Tibor helytörténeti kutatóval. Kumpusztai templommal kapcsolatban itt a gyűjtésről már hallottunk, de az építkezés is nagyon érdekesen zajlott a mai fülnek, már biztos nagyon furcsán fog hangozni, hogy hogyan is zajlott akkoriban egy ilyen építkezés.
Magam is köszöntöm a még velünk tartó hallgatókat. Valóban mai szemmel nézve már hihetetlennek tűnik az, ahogyan ez a templom felépült. A Kunszen Miklós építőmesterek azt kikalkulálták, hogy mennyi égetett tégla szükséges a templom fölépítéséhez, de a térségben égetett téglát nem volt könnyű szerezni. Ezt a területet, amely a Bács-Kiskun megye északi szegletében lévő Kerekegyháza város külterülete, akkor is és most is messzire elkerülték a vasutak. Ezért a helyi református családok birtokméret arányában maguk között kivetették azt, hogy mely család mennyi téglát állítson elő. Ehhez az egyes családok kivetették vagy vettették a vályok téglát. Talán az idősebb hallgatóknak ezt nem kell magyarázni, a fiataloknak röviden annyit, hogy ez úgy készült, hogy agyagot vízzel, illetve törekkel, amely a gabona cséplés során visszamaradó törmelék anyag, összekeverték. Ezt lábbal való taposással történt, esetleg nagyobb mennyiségnél lóval taposták. Az így módon előállított masszát fa kalodákba beletömték, és a kalodákból kifordítva sík gyepes területen kitették száradni. Itt azonban nem lakóházak épültek, hanem egy nagyobb épület, ezért az egyes családok az előállított vályok téglát kemence formán összerakták. Saját maguk beszerezték a tüzelőt, szalmát, venyigét, rőzsét, mi egymást, és azzal még égettek rajta egy sort, majd az így előállított téglákat saját fuvareszközeikkel az építkezés helyszínére szállították. Ott aztán Kunszen Miklósi építőmesterek, ácsok, bádogosok fölépítették ezt az egytornyú belső hajóját tekintve, mint egy 110 négyzetméter alapterületű templomot. A berendezés tárgyai, szószék, padok, karzat, harangok jó részt Kunszen Miklós, illetve helyi emberek adományaiból tevődtek össze. Egy adományozó még egy Bécsben 1870-es években készült míves harmóniumot is adományozott ennek a templomnak.
Említetted már itt, hogy ez nagyon fontos volt a közösségnek, de én azt gondolom, hogy nem elég egy épület, mindig kell abba valaki, aki vezeti is a közösséget, és tudja mozgatni a közösséget, és összetartja a közösséget. A két világháború között is volt ilyen a Kumpusztai templomnál. Mit tudunk ennek a lelkésznek a tevékenységéről?
A 20. század első évtizedeiben már nagy akadályt jelentett ez a település szervezeti forma, ezért a 30 kilométeres távolság utak, vasutak nélkül egyre több gondot okozott. Már a század elején az anyakönyvezést Kerekegyházához csatolták, amely néhány kilométernyire található a helyszínünktől. 1937-re odáig forgott az idő kereke, hogy egy belügyminiszteri rendelet ezt Kunkerekegyháza pusztát Kerekegyházához csatolta közigazgatásilag is. Kerekegyháza községben azonban akkor már létezett protestáns egyesült egyházközség, tehát egy református és evangélikus uniált egyházközség. A kunkerekegyházi reformátusoknak viszont nem annyira tetszett, hogy őket egyházszervezetileg is a kerekegyházi reformátusokhoz csatolták volna, tudva lévő, hogy az Alföldön egy református egyházközség egy településre terjedt ki. Ezért még azt is vállalták, hogy inkább építenek egy lelkész lakást, egy parókiát, csak hogy nyerhessenek helyben lakó lelkészt. Ezt a gondolatot és ezt a szót is tett követte, 1940-ben fölépítettek egy akkor modern fürdőszobával is felszerelt lelkész lakást, a Kunszen Miklósi anyaegyházközség pedig dr. Gál Ferenc segédlelkészt küldte ide. Az ő helyben lakásával föllendült a közösség kulturális élete, az iskolában telente gazdaképző előadásokat tartottak, az ifjúsági biblia egyesület volt a motorja, az önként betanult színdaraboknak, amelyeket telente előadtak, de voltak itt nagy lakodalmak, mulatságok és mindez fönnmaradt egészen az 1950-es évekig, amely egy megrendítő csapást hozott a tanya világra, bár valójában maga Kádár rendszer volt az, amely kivéreztette a tanyákat. Hadd utaljak arra, hogy 1960-ban még mindig 600 lelket írtak össze a népszavazáson az akkoriban átnevezett, már Kumpusztának nevezett területen, majd 1990-ben, 30 év elteltével már csak 200 lelket találtak az összeírók.
Jelenleg mit tudunk mondani Kumpuszta életéről, a kumpusztai templomról, az ottani közösségről, milyen programok valósulnak meg, vannak-e istentiszteletek, mit tudunk a jelenkorban mondani Kumpusztáról?
A kumpusztai református közösség sorsa is kalandosan alakult. 1948-ban leváltak anyaegyházközségükről, Kunszent Miklósról, és összefogtak a szomszédos Fülöpháza reformátusaival, az 1948-ban önállósodott Fülöpháza község pedig Fülöp szállásról vált le, itt is jelentős távolság, mint egy 27 kilométer volt a falu és az anyatelepülés között. Majd 1954-től a Kunkerek Egyháza Fülöpházi missziói egyházközség végül szervezetileg is egyesült a Kerekegyházi egyházközséggel. Jelenleg azóta is ez a társegyházközség ennek az említett kumpusztai református templomnak a fenntartója. Az 1970-es-80-as években a templom leromlott fizikai állapotában, ezt 2002-ben, majd legutóbb 2013 és 2014-ben sikerült felújításokkal szép állagúvá hozni. Mint hogy időközben a pusztai lakónépesség, tanyai népesség erősen megfogyott, ezért itt valójában gyülekezet már nemigen van. Rendszeres református istentiszteletre húsvét vasárnap és pünkösd vasárnap kerül sor. Hagyományosan augusztus végén tart a közösség egy hálaadó szeretett vendégséget, amelyet 2014 óta kiegészít azzal a gyülekezet, hogy a templom külső falába beépített korabeli nagyháborús emléktáblát, amely 1925-ben készült, megkoszorúzzák ezen az augusztus végi napon. Folynak kutatások az emléktáblán szereplő 37 hősi áldozat sorsának kiderítésére. Följegyzésekből azt is tudni lehet, hogy 21 református és 16 katolikus férfiú esett el a nagy háború harcaiban vagy harctéri betegségek következtében, ami egy igen nagy véráldozat volt, hiszen a korabeli férfi lakosság 10-11%-át jelentette ez a veszteség. Úgy tudjuk, hogy a II. Világháború óta bizonyosan nem volt itt nyilvános megemlékezés és koszorúzás, így ezért ez egy történelmi adósság az elődök felé. Volt már itt vendég igehirdetőként Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök is, illetve történészek Pintér Tamás, Tenzinger Norbert a nagyháború kutatásáért közalapítványtól, akik ilyenkor történeti előadásokkal gyarapítják a hálaadó szeretett vendégséget. Érdemes még megemlíteni azt, hogy ebben az évben, 2019-ben már az 5. irodalmi zenés áhítatra kerül sor ebben a templomban, amelyet a templom építtető Baksai Sándor emlékére indított el a közösség. Ilyenkor Baksai Sándor egyházi, irodalmi és néprajzi munkáiból hangzanak el részletek, igényes zenekísérettel. Ebben az évben például J. Szabó András előadó művész fog felolvasni, és a Kecskeméti Gregus tárogató együttes fog tárogató muzsikával szolgálni. Ez egy hangulatos péntekesti nap a pusztai naplementében.
Köszönjük a beszélgetést dr. Kenyeres Tibor helytörténeti kutatónak, és további eredményes munkát kívánunk.
Köszönöm szépen a meghívást, én pedig köszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét és türelmét. Isten áldja Önöket!
Köszönjük a Mária Rádió hallgatóinak, hogy velünk tartottak. A viszont hallásra, Isten legyen Önökkel!